Egy kicsit csemege kukoricázni fogunk, mert hogy az egészséges életmódnak az egyik mérföldköve az, amikor salátánkat csemege kukoricával turbozzuk fel, de hogy kerül a csemege kukorica a salátára? Ezt a folyamatot fogjuk végigvenni Pásztor Tamással, őstermelővel, a Tímári Csemege Kukorica Szövetkezet igazgatósági tagjával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket és a kedves hallgatókat is.
Először is egy mezőgazdasági termelő, az hogy minek a hatására dönt úgy, hogy pont csemege kukoricát, meg jó hú, lépjünk hátrébb, majdnem elkövettem egy óriási szakmai baklövést, hiszen nem tisztáztuk az alapfogalmakat. Mi a különbség a széles tömegek által az M7-es autópálya mellett látható kukoricaföldek és mondjuk egy csemege kukoricaföld között? Az nagyon más fajta.
Hát az észrevemnek igen, nagyon másfajta. Egyébként egy átlagember nem fogja észrevenni. De például, hogyha az M3-as vonalán mennének Debrecen irányába, ott mondjuk Görbeháza után már gyakorlatilag szinte csak csemege kukoricatáblákat lehet látni. Egy óriási különbség van, hogy másabb a színe egyébként a címennek, ami ugye a kukorica tetején van, mint egy mondjuk a Commerce kukoricának, illetve, hogy az még most zöld szembe a áru kukoricával, amelyben az időjárása már kezd az élet fáradni.
Egyébként ezek nagyon más fajták is, és ezek a fajták honnan származnak? Ezt azért kérdezem, mert ugye a rendes takarmány kukoricának, akkor nevezzük ezt így talán szakmailag így pontos, amit állatok takarmányozásra használnak, a csemege kukorica, meg ami emberi fogyasztásra megy. Itt is ilyen külföldi fajták dominálnak, vagy itt azért a magyar vetőmagipar tartja még a hadállásait valamelyest?
Hát... Nincs magyarországi hadállás csemege kukorica vetőmag előállításban. Pontosabban fajtákban nincsen, mert előállítás azért van relatíve kis területen, például mi is csináltuk már. Egyébként zömében Amerikából jönnek be. Egyébként teljesen másfajta kettő, tehát nem azt mondom, hogy köze nincs egymáshoz, mert van természetesen, de alapvetően teljesen más fajtákról beszélünk. Úgyhogy
a takarmány kukoricát, ha megfőzöm, igen? Az fogyasztható? Csak nem olyan ízletes, mint a csemege kukorica?
Régen ez így volt, tehát nagyapámék, amikor kukoricát ettek, akkor nagyon zsenge korában akkor megfőzték, és akkor úgy ették, de természetesen az teljesen más az íze. Tehát az ízvilág az nem ilyen, mint a csemege kukoricánál.
Mit tud egy csemege kukorica ízben, meg egyéb mutatókban, amit egy takarmány kukorica nem?
A takarmány kukoricának nincs íze, legalábbis nem olyan íze van, mint amire mi gondolunk. Ugye azért gondolom a hallgatók zöm azért már kóstolta a csemege kukoricát, teljesen más. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor valaki vesz ugye csemege kukoricát, rá van, hogy golden, meg édes, meg egyebek, de azt kell tudni, ezek nem cukrozottak, hanem ezek fajtaikban, tehát mondhatni anyagában egyébként édesek ezek a kukoricák, tehát sokkal magasabb a belső cukortartalma, és emiatt más az ízvilág. Az árkukoricánál nincs ilyen, ugye ott keményítő, fehérjék, ilyesmi, tehát ott ember számára kevésbé élvezhető, ott ízesíteni kellene, hogy bármiféle íze legyen.
Igaz-e az, hogy Magyarország csemege kukorica nagyhatalom, mert amikor én még agrár újságíróként funkcionáltam, akkor gyakran írtuk ezt, hogy ez mekkora jóság, hogy itt ebben például mi nagyon nagyok vagyunk.
Nagyon nagyok vagyunk egyébként. Tehát azon kevés növények egyike, mezőgazdasági növények, vagy termékek egyike, inkább pontosítsuk, amiben a világban még ott vagyunk az élvonalban, hogy 1-5 között vagyunk, Európában pedig Magyarország egyébként a legnagyobb előállító. Hát természetesen Kínával, Amerikával ugye nem tudunk versenyezni, de Európában azért a franciákat már ügyesen lenyomtuk. Úgyhogy igen, mi még meghatározók vagyunk a világpiacon a mai napig is.
Egyébként milyen felhasználású a csemege kukorica? Tehát amit a strandon árulnak nagy hangon mozgó árusok, az például ugyanilyen felhasználási mód, akkor ugyanolyan szezonális termék, mint a dinnye. De ugye például van konzervben is rengeteg csemege kukorica konzervet lehet látni szinte minden üzlet polcán. Tehát ez a két felhasználási módja van?
Alapvetően igen, így van. Tehát válaszuk kettő a csemege kukorica előállítás, van az a friss piaci termék, ez az, amivel a legtöbb fogyasztó nyáron találkozik, amit az útszélén, strandokon árulnak. Ez az össztermésnek egyébként nagyon kis hányada, ezek kézitörések, általában jellemzően kistermelők szokták előállítani, és van egy, hívjuk csúnya szóló, ipari vonala, ami gyakorlatilag a végeredmény szempontjából bekerül a feldolgozókhoz. Itt megint két irány, a fagyasztók és konzerv. Ugye legtöbben ugye konzervvel találkoznak, és ott direktben, ahogy van, ahogy jön a konzerv, meg lehet tenni, a fagyasztott pedig, hát ugye azt megint ismeri mindenki.
Nagyon máshogy kell a csemege kukoricát termeszteni, mint a takarmány kukoricát? Vagy kukorica-kukorica?
Kukorica-kukorica mondhatni. Persze, nagyon sok elem ugyanaz. Nagyon sok elem ugyanaz, tehát a vetéstechnológia, műtrágya felhasználás, növényvédelem, de van egy óriási különbség, eleve, hogy sokkal rövidebb a tenyészideje, de ami a komplexitását adja a termelésének az az, hogy gyakorlatilag öntözni kell egyszer, az egy nagyon fontos, lényeges elem. Tehát ugye itt az a probléma csemege kukorica termelésnél, hogy a legoptimálisabb időbe kell levágni, ami a feldolgozás szempontjából is jó, vagy érés szempontjából is jó, és ezt az időpillanatot nagyon nehéz megtalálni. Tehát úgy kell vízzel adagolni a kukoricát, hogy pont abba az időbe érjen be, amikor azt be kell takarítani, amikor a gyár tudja fogadni. Tehát nem is maga a termesztés technológiája a nagy plusz, hanem az, hogy akkor érjen be, amikor be kell érnie.
Uh-huh. És ezt lehet befolyásolni a termelőnek? Mert nyilván akkor jár a legjobban, ha ideális időben adja le a termést. Vagy ez itt természet anyánkra van bízva, mint olyan sok minden a mezőgazdaság.
Minden a természet anyánkra van bízva. Tehát ezt körülbelül úgy kell elképzelni. Maga a szezon, és nem akarok nagyon részletekbe velem, de a lényeg az, hogy a szezon körülbelül egy július közepétől október közepéig tart. A gyáraknak ugye van egy feldolgozási kapacitás, ők pontosan tudják, hogy egy nap mennyi mennyiséget tudnak ugye befogadni és feldolgozni. És amikor történnek a szerződések a gyárakkal, akkor ők megmondják a termelőknek, így például nekünk is, hogy hány hektárt, melyik napon kell, és ráadásul milyen fajtát is elvetnünk. Mert ők kiszámolják, hogy az mikor fog beérni, akkor mennyi jöjjön be a gyárba, és hogy menjen. Na hát ez a terv, általában ez nagyon szépen kiszokták a fiúk dolgozni, és akkor jön a természet, a meleg, a hideg, a jég, általában a meleg, és akkor kb. A 3-90 napos a érés ideje a csemegének, hát akkor innentől kezdve plusz-minuszok szoktak lenni. Most például pont tegnap volt egy ilyen betakarításunk, hogy egy fett közel egy 5-6 nappal hamarabb jött be, mint ahogy számoltuk.
Egyébként az hogy van, mert az is nagyot ment a magyar sajtó, hogy a csemege kukorica nincs olyan rossz állapotban, mint a takarmány kukorica, ott elég gyalázatos termést várnak a szakemberek, és hát ez elsősorban amiatt, hogy volt egy derék aszály, ezzel indult a nyár gyakorlatilag. Akkor az a csemege kukoricát kevésbé érinti?
Másképp érint, inkább így mondanám. Az mindenki meg szokta kérdezni, és akkor mennyi a termés. Összességben itt lehet mondani, mondjuk egyik egy nagy országos átlagot, átlagos termés, idáig. Viszont régiónként nagyon nagy az eltérés. Pont beszéltem itt a riport kapcsán, megkérdeztem a déli kollégákat, hogy náluk mi a helyzet. Tehát mi nálunk, én Észak-Kelet Magyarországon gazdálkodom, vagy mi pontosabban. Nálunk egy átlagos termés az 16-17 tonna között van, ez kb. Így kell számolni hektáronként. Délen öntözés ellenére is egy kb. 1-1,5 tonnával lejjebb, tehát 15-16 között vannak. Uh-huh. Tehát körülbelül ez így van. Befolyásolja, de az öntözéssel azért ezen elég sokat lehet javítani, de hát amikor extrém mondjuk 40 fok 2-3 hétig, hát az már egy öntözés is csak minimálisan tudja, hát tudja javítani, de már nem tudja azért teljesen kompenzálni az esőt.
Uh-huh. Maga a betakarítás az nagyon más, mint a takarmány kukorica, nem? Mert aki látott kukorica kombányt, az ugye kiszedi a szemeket, és ugye magát a kukorica csutkát, azt ugye nem hasznosítja, de hát a strandon mi csutkával együtt szoktunk csemeg a kukoricát.
Szerintem kézi.
Kézi? Az ijesztő lenne. Így
van. Igen? Ezek a kis, tehát amit mondom, friss piacosok, azok az esetek 90%-a vagy 95%-ában biztos, hogy kézitörés. A ipari méretekben ott egy úgynevezett cső, tehát igen, kukorica kombány van, de csőtörős kombány, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy az egybe szedi le a csövet, héjastú, vagy csuhéstú pontosabban, és utána ezt a gyárban veszik le róla, és akkor távolítják el, és akkor utána szedik le a szemet a lozsáról. Uh-huh. Úgyhogy így van, azok kéziek. Nálunk pedig teljesen más a technológia. Még ez gondot is tud okozni természetesen, még mondjuk, hogyha egy műszaki problémája van egy betakarítógépnek, ugye egy normál gabona kombányt gyakorlatilag bárhonnan lehet bérelni, hát mondjuk egy csemege betakarító kombány már kicsit nehezebb összeszedni ott, hogy kimentse a elromlott gépet.
Lehet, hogy rossz helyre címezzük a kérdést, és inkább egy orvosnak kellene föltenni, de ha hallgató írja, élettani, testünk működésével kapcsolatos kérdést tesz föl. Miért van az? Tudok olyanokat, akik nem emésztik meg a kukorica szemeket, hogy ez miért lehet?
Nem a szemeket, a héját. Én sem tudom egyébként, de szerintem mindenki így van vele, tehát a külső héját azt az emberi gyomor nem tudja szerintem megemészteni, csak a belső beltartalmi részét, vagy belső részét.
Aha, akkor ezért van a
tehát ha arra utal, amire én gondolok, akkor mindenki.
Aha. Biztosan
így,
arra
akkor
utal,
mindenki azt látja.
Biztosan arra utal, ismerjük a hallgatókat. Oké, okay. Mi a helyzet a feldolgozással? Ugye van, ami fagyasztott kukorica, meg van, ami konzerv kukorica. Igen? Ez Magyarországon olyan nagy jelentősége, hogy mondjuk magyar csemege kukorica külföldre is kerül?
Ajaj.
Ilyen tartósítóipari termékként, konzervként akár?
Hát ugye említettem a beszélgetés elején, hogy ugye nem csak legnagyobb termelők vagyunk, hanem Európában a legnagyobb exportőrök is. Uh-huh. Innen adódik ugye a válasz. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mondjuk Európában, hogyha valaki bemenne mondjuk egy német üzletláncban, és vásárolna csemege kukoricát, majd hogy nem 50% eső, hogy magyar termékkel fog találkozni, még hogyha ugye német felírás lesz a dobozon is. Uh-huh. Nagyon nagyok vagyunk. Tehát azt kell tudni, hogy a 90% az külföldre megy. Annak is most már az elmúlt 10 évben megváltozott, ugye az irány korábban volt keleti, tehát az orosz-ukrán piac, ez nagyon visszaszorul tudomásom szerint, és most már Nyugat-Európa zömében egyébként Olaszország és leginkább Németország irányába mennek a termékek. Igen, dobozban és fagyasztva is.
Uh-huh. És befolyásolja a vetésterületet, meg egyáltalán a kukoricának a várható sorsát a időjárás elég jelentős változása? Tehát a
sokkal hát nem az kemények. Időjárás. Itt a piac uh-huh. az egy nagyon meghatározó. Tehát tendenciát azért lehet látni, csökkenő azért a tendencia. Tehát körülbelül 10-15 évvel ezelőtt 30 ezer hektár körül volt a vetésterület Magyarországon. Ez most körülbelül egy olyan a fővetés az 21 ezer, és mondjuk még egy 3-4 ezer hektár, ami mondjuk másodvetés, hát legyen még 25 ezer hektár. De ez alap. Ugye amikor eldöntjük, vagy eldöntődik, hogy csemege kukoricát vetünk, ez nem lápulár történik, hogy hasonlóan ütök, hát akkor most de jó lenne, akkor csináljunk csemege kukoricát, nem. Ez egy nagyon zárt termelői és feldolgozói összefogást kell elképzelni. Tehát a gyárak látják a piaci igényeket, ennek megfelelően csinálnak ugye terveket, kereskedelmi és vetésterveket, és eldöntik, hogy körülbelül, tudom én, egy 3-4 ezer hektárt csemegét tudnak feldolgozni, és arra van piacuk, és ehhez keresik meg a termelőket. Ezek a megállapodások decemberben kezdődnek az ártárgyalások, és akkor februárra megkötjük a szerződést. Tehát mi már úgy megyünk be a vetésbe, hogy pontosan tudjuk, hogy mennyi területre van szükség, és ennek alapján már lehet számolni. Tehát nem úgy működik, hogy valaki vet, mert akkor nem tudja eladni.
Jó,
csak
okay.
Egy zárt rendszerben
ez meg. Szép, de az össze is jön, tehát annak nem lehet baja. Nem jönnek a kártevők, időjárás.
Hogy ne jönnének? Ajajajaj.
Kukorica bogár, mint invazív faj.
Na, hogy ez hogyan lehet, invazív faj? Hogyan lehet elérni, hogy pont annyi teremjen, mint amennyire igény van, mint amennyire
megállapodtunk? Sehogy. Hát mi szeretünk tervezni, mindenki kitalálja, hogy legyen 17 tonna, és ennyivel leszerződünk, és ehhez képest mondjuk lesz 10, meg mondjuk lehet, hogy lesz 25. Nagyon nehéz. Na, és akkor itt jönnek a szervezési problémák. Tehát, hogy a gyár körülbelül azért ugye ráhagyásokkal dolgozok, és azt mondja, hogy egy nap fel tudok dolgozni, tudom én, 100 tonnát most mondtam egy számot. Ehhez képest mondjuk megterem 50, ugye az egy, meg tudja csinálni, de ugye ez nagyon nagy kiesés, még bejön 150. 150-et mondjuk nem tud feldolgozni, csak 120-at. És akkor jönnek ilyen dolgok, hogy hoppá, akkor ezt nem tudja befogadni, tehát akkor kimarad a területen. Tehát sok ilyen vita szokott lenni, hogyha egyszer fizikálisan képtelenek a gyárak feldolgozni, mivel egy gyorsan romló áruról beszélünk, tehát maxi egynapos, legyen kettő, hogyha nincs túl meleg, amit kibír levágva a kukorica, tehát cső formájában mondjuk a kocsik platóján, akkor az még belefér, de ha nem tudja, akkor ez gyakorlatilag úgy működik, hogy kijön a gyár képviselő, és azt mondja, hogy akkor van egy 50 hektáros terület, akkor 20 kint marad. De hát ez a legnagyobb veszteség. Tehát nem lehet egyébként kiszámolni. Az öntözése tudunk javítani valamit, tehát hogy ne legyen olyan mínusz, mondjuk így ezzel lehet segíteni. A pluszon nem tudunk segíteni, tehát néha nagyon sok is tud problémákat okozni.
Uh-huh. Egyébként, aki ebbe a zárt termeltetési rendszerbe bekerült termelőként, az jobban jár? Ezt azért kérdezem, hogy jobban fizet a csemege kukorica, mint a takarmány kukorica termesztés?
Évjárat függő.
Uh-huh. Hát akkor ugyanott tartunk, mint a takarmány kukoricánál, igen.
Alapvetően azt mondanám, hogy egyébként jobban jár a termelő természetesen, de sokkal nagyobb költséggel dolgozik. Tehát mi, amikor eldöntjük egy év elején, vagy most már egy őszi időszakban, hogy már van a vetésszerkezet kialakítása, hogy mit szeretnénk csinálni, hogyha jönnek a szerződések, mert alapvetően azért is támaszkodunk a csemege kukoricára, egy elég meghatározó mondjuk így üzletág, mert ez egy fixáros termék, az, ami már tudunk számolni. Független attól, hogy egy picit kevesebb, picit több a termés, mi azzal a azzal az összeggel, ugye pont amikor likviditási problémák is lehetnének, akkor már tudunk számolni. Szembe egy áru kukoricával, ahol mennyi lesz az ár, azt ugye nem lehet előre tudni. Úgyhogy ennek egy ilyen nagyon erős lába van, hogy igen, ez egy számolható, tervezhető bevétel, többé-kevésbé, tehát megint plusz-minusszal ugye gondolkodva.
Oké, még egy kérdés, milyenek a kilátások? Itt ugye elhangzott, hogy öntözéssel azért lehet befolyásolni a csemege kukorica termesztést. Vannak ez ügyben törekvések, előrelépés? Hogy ne vigye el a klímaváltozás ezt a sikeres ágazatát is a magyar mezőgazdaságnak, mint oly sokat.
Vannak, törekvések mindig vannak.
De köszönjük az interjút, igen.
Jó, szép, a lényeg, szép, a lényeg. Ugye, szépen gyorsan, és akkor igen. Van egy napunk, akkor el tudom mondani, de a lényeg, a lényeg. Tehát Magyarországon a csemege előállítás 90%-a már öntözött területeken történik. A 10%, ami nem azok a nagyon korai vetések. Tehát azt lehet mondani, hogy akik jelenleg ebbe a ágazatban tevékenykednek, ők már mind rendelkeznek öntözési lehetőségekkel, nagy rész rendelkeznek öntözési lehetőségekkel, amiben ugye itt különbségek lehetnek, hogy mivel öntözök, hogy dobos, vagy lineáros, centrális, tehát ilyen esőszetöntözés, vagy ad abszurdum csepegtetéssel, tehát például a friss piacinál csepegtetéssel is szoktak már dolgozni, ugye nagyüzemi körülmények között ilyen csévélő dobos, tehát ilyen vízágyúval öntözünk, vagy biztos láttak már sokan ugye az út mellett, ilyen, mint a híd lenne, és akkor szépen ugye jön le ilyen eső formájában a víz. Mi például, azt az irányt követjük, tehát az egy nagyon fontos stratégiai döntés itt a termelőink között, hogy az öntözés minőségén javítunk. Tehát a dobos öntözéseket lecseréljük sokkal hatékonyabb, kisebb vízfelhasználással és kevesebb élő munkaerőt igénylő öntözéssel, azaz mi centrál pivotos öntözést részesítjük előnybe, úgyhogy kb. Ilyen irányok szoktak lenni. A öntözés ugye maga megélne egy misét, arról egyszer szívesen beszélek valakivel, úgyhogy az élet, de a lényeg, hogy az egy nagyon nagy probléma, hogyha valaki nulláról most kezd bele öntözésbe, egyébként lehet, tehát hiába hiszik azt, hogy nem lehet, nagyon sok adminisztratív és pénzügyi ugye háttér kell hozzá mondjuk azért, de nagyon nehéz már betörni erre a piacra, tehát akik már ugye benne vannak a pixisbe, ha lehet így mondani, tehát és akarnak is termelni, természetesen gyárak azokkal állnak kapcsolatban, akiket már régóta ismernek, és megbízhatóak. És hogy körülbelül ennyi, tehát mi az öntözés minőségén fogunk már javítani, és ahogy én tudom, a termelők többsége is ebben az irányba megy el.
Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, hogy a városlakókat közelebb hoztuk a csemege kukorica termesztés rejtelmeihez, és akkor sok sikert kívánunk a következő évekre is.
Nagyon szépen köszönöm, és további jó műsorvezetést.
Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Visszal.
Pásztor Tamás őstermelővel, a Tímári Csemege Kukorica Szövetkezet igazgatósági tagjával beszélgettünk.